Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Most tervezzük az idei nyaralásunkat, és hát köztudott, hogy Horvátország évek óta a legnagyobb kedvence a magyaroknak. De mit tudunk ajánlani a megszokott tengerparti nyaralásokon túl, azok mellett, vagy milyen nyaralásokat tudunk ajánlani, illetve nézzük az idei újdonságokat. Az egyik legfontosabb újdonság, hogy ugye Horvátország csatlakozott az euróövezethez, és mit jelent ez az utazások szintjén?
Ugye a Schengeni övezethez csatlakozott, ami azt jelenti, hogy nem kell határon várakozni, és azért Horvátországban ez nagyon fontos dolog szerintem, mert mindig, amikor megyünk le Horvátországba, akkor azt terveztük, hogy jó fél órát állunk határon, egy órát állunk határon, legutóbb is, mikor ott jártunk, akkor egy 40 percet kellett állni, pedig semmit nem csináltak igazából, csak megnézték a személyiket, és pénzt váltunk a határon, ugye ott voltak egy kis bódék, mindig ott váltottunk kunát, na hát most nem kell kunát váltani, mert egyrészt nem kuna van, hanem euró, másrészt nem kell megállni, mert nincs határ, úgyhogy azért ez igen sokat segít abban, hogy még gyorsabban leérjünk Horvátországba, ahová azért most már az elmúlt évtizedben megszokhattuk, hogy viszonylag gyorsan le tudunk jutni, köszönhetően ennek a komoly autópálya hálózatnak, amit kiépítettek a szomszédban, és hát hogyha megyünk lefelé, akkor tengerpart, de nem csak tengerpart, tehát rengeteg új látnivaló van, és díjnyertes desztinációk vannak Horvátországban.
Maradjunk még egy kicsit az eurónál, ugye ez azért most egy nagy váltás január 1-től. Ugye egyrészt, hogyha van még kunánk, akkor azzal mit tudunk csinálni. Másrészt mit jelent egyébként a különböző szolgáltatások, termékek áraiban? Ugye emlékszünk arra, hogy amikor Görögországban a drachmából hirtelen euró lett, akkor minden egy kicsit drágább lett. Most
igen,
ez várható-e?
Igen, bízunk benne, hogy nem lesz drágább, meglátjuk. Én azt gondolom, hogy lesznek olyan dolgok, amik drágábbak lesznek, hogyha visszaváltjuk, visszaszorozunk, és bízunk benne, hogy lesznek, amik olcsóbbak lesznek. Kiderül. És hogy mit tudunk csinálni a kunával? Hát vigyük magunkkal mindenképpen, ne hagyjuk otthon, mert itt nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, hanem el kell menni Horvátországba, és Horvátországba bemenni egy bankba, és vannak ezek a úgynevezett pénzügyi ügynökségek, vannak a bankok, oda bemegyünk, tehát nem a kis pénzváltóról beszélek, hanem normál igen. bankról, oda bemegyünk, és akkor be fogják váltani a kunánkat euróra, forintra nem, de euróra igen, és akkor azt el tudjuk költeni.
Jó, tehát kunát is vigyünk magunkkal, simán átlépünk, igen, ha még van, simán át tudunk menni a határon remélhetőleg. És annyi érdekes egyébként, hogy idén már mérték a Horvátországba látogató magyarok számát, és én nagyon meglepődtem, amikor olvastam, hogy már eddig is több mint 80%-kal többen látogattunk Horvátországba, mint tavaly, és igazából több mint 40%-kal megnőtt még a COVID előtti 19-es látogatószám is, tehát már most elstartoltunk, ki tudja, mi lesz itt még nyáron. Tehát nem nagyon kell a reklám Horvátországnak, mégis meséljünk arról, hogy mik az újdonságok és mi várható.
Ugye azért van ez, legalábbis azt gondolom, mert hogy most már semmennyire nincs COVID a fejekben, tehát aki még tavaly úgy gondolta, hogy na még idén nem utazom, már azért sokan úgy gondolták, hogy na most már idén utazom, de még mindig vannak olyanok, akik még tavaly azt mondták, hogy nem, azok már most elindultak. Emlékezzünk vissza, hogy tavaly is nyáron indult el az utazási dömping, akik már most lementek Horvátországba, azok lehet, hogy tavaly még úgy gondolták, hogy na még nem megyünk, stb. Tehát valószínűleg ez lehet az oka. Horvátország mindig is a magyarok számára az egyik, ha nem a legnépszerűbb desztináció ugye mindig, és hát szerintem nagyon sok ok van, ami miatt most Horvátországba mehetünk.
Például egy érdekesség, hogy egy Dalmalandia fánpark nyílik Biográd mellett, és ez nagyon érdekes lesz, mert ez egy tematikus vízi élménypark, plusz még lesz dino részleg, kalóz részleg, ilyen western részleg, az űrtémát is behozzák, és a vízi élménypark pedig nyáron nyílik, tehát ez például egy olyan attrakció, ami sokakat fog Horvátországba vonzani, és egy picit kibővíti azt a tengerparti élmény sorozatot, amire ugye mindannyian leginkább a tengerpartra vágyunk, de nézzük meg, hogy mi van a tengerpartokon túl, illetve azok mellett, nem csak a tengerpartokért érdemes menni.
Ami még, hogyha útba esik követ menet, ahogy szoktuk mondani, az első horvát régió, aki megnyerte ezt a zöld destináció, Green Destination díjat, ugye ez Muraköz.
Igen, ez beszéljünk egy kicsit erről a destinációs díjról, mert ugye ez a...
Igen, ez az ITB-n a berlini utazás kiállításon kapta meg ezt a március elején tartják, ugye minden évben a világ legnagyobb, hát talán második legnagyobb, talán a londoni picit nagyobb, de a világ egyik legnagyobb utazás kiállítása, és ezért ott egy ilyen díjat nyerni, azért az nem semmi. Ugye a fenntartató fejlődés és a fenntartató felelős turizmusért kapta ezt a díjat az ITB, és hogyha Mura és a Dráva folyó ölelésében szeretnénk történelmi, kulturális örökségeket nézni, erdőben kirándulni, szőlőültetvények között mászkálni, ugye ott a két folyópart, akkor ez egy kiváló lehetőség, és ugye ha valaki nem csak a tengerparti nyüzsgést, vagy a tengerparti horvát életérzést keresi, és gasztró élményekre vágyik, akkor ebben a régióban Mura közben is tud kirándulni, ez is egy nagyon jó program.
És rengeteg újdonság van, ugye egy teljesen új megközelítése van a turizmusnak, pont a Green Destination pont ezt jelenti, hogy a különböző szolgáltatók, a különböző szállásadók is figyelnek arra, hogy a fenntartható és a felelős turizmusnak megfelelően fogadják a vendégeket, és számtalan új attrakció is van. Ez egyik legizgalmasabb, aminek szerintem érdemes lesz majd utána nézni, erre én már gondoltam, hogy állítólag az aktív aranymosás, mint program az mai napig fellelhető itt Mura közben, úgyhogy ennek biztosan érdemes utána
akkor nem
nézni.
Kell Alaszkáig menni, hogyha aranyat akarunk most,
nem,
elég, hogyha lemegyünk
meglepő.
A Mura folyóig.
Igen, most utána olvasgattam, hogy akár a Csalló közben és a Duna medrében is évszázadok óta mosták, mossák az aranyat, úgyhogy lehet, hogy egy új...
Kalandvágyok, figyelem, irány Mura
igen,
folyó vagy a Dráva.
Lehet.
Látom, ahogy így megállnak a magyar turista autók, és a Drávába ugye elkezdik mosni
igen,
így az aranyat,
igen.
Vagy a Murába, az úgy vicces lesz ez egy nyáron, így el tudom képzelni.
Igen. Na, menjünk egy kicsit tovább a Mura közből, ugye mi a legkedveltebb része, még mai napig Horvátországnak, nyilván azért, mert ez van a legközelebb
hozzánk. Nyilván a legközelebb részek, ugye az Isztria, Kvarneröből, ott az eleje, Opátia, Abázia, attól függ, hogy régiesen, vagy hogy nevezzük, és utána lemegyünk az Isztriára, és a klasszikusok, ugye a Rovinj, Pula, Porecs, ezek talán a legnépszerűbbek, és akkor egy picit lejjebb megyünk Dalmáciába, ugye a Dalmát tengerpartnak az északi része, Zadar, egész lesz Splitig, mondjuk az már egy picit messzebb van, és az ehhez kapcsolódó rengeteg kis hangulatos város, szembe a akár beszéltünk a nagyobb szigetekről, a Rábról, Págról, meg a Krikről, még a magyar turisták számára azt mondom, hogy a sláger. És hogyha mondjuk Biográdba megyünk, Biográd nem óró, ami ott van, ugye Zadarta egy picit lejjebb, szembe ott vannak a Kornáti szigetek, az is egy kiváló lehetőség kirándulni, hajókirándulást tenni, és így tovább.
Egyébként az érdekes, hogy ugye a legnépszerűbb városok, Porecs, Rovinj, Pula például, messze a legtöbb látogatót vonzák, és mégis azt mondjuk, hogy Horvátországban nyaralni megyünk. A tengerpartokra megyünk nyaralni, ott választunk szállást, de azért nagyon-nagyon jellemző, hogy onnan azért el is megyünk körülnézni. Tehát kevés olyan nyaraló van, aki leül, letáborozik egy tengerparton, és onnan nem megy sehova.
Igen, mert az egészben az a jó Horvátországban, hogy nem kell 30 kilométert menni, és egy teljesen más település, teljesen más típusú településre jutsz el. Most, hogyha az előbb beszéltünk az Isztriáról, de ha lejjebb megyünk, Trogirba elmegy valaki, hát mennyire hangulatos egy trogiri séta, egy esti vagy egy délutáni séta, vagy még lejjebb megy Korcsulába, Korcsula vára, az egész óváros, tehát hogy mindegyik más a Horvátországban, én szerintem az a legizgalmasabb, hogy nagyon változatos, és ez, hogy viszonylag kevés autózása, ugye általában az emberek ráadásul autóval mennek, tehát nincsenek charterjáratok Horvátországba, nyilván a távolság miatt nem is kell, de ha már leviszem a kocsit, ott vagyunk, akkor persze két napig fekszünk a strandon, de akkor nézzük már meg Porecsnek a belső részét, a hangulatos korzóját, nézzük meg, hogyha lejjebb megyünk Zadart, nézzük meg az ókori romokat, tehát hogy persze, hát ez teljesen egyértelmű, hogyha ott a kocsi, akkor kirándulunk, és hát ez az előnye. És akkor egy dolgot még ne felejtsünk, ami én szerintem Horvátországnál a legszebb, hogyha ezt vízen csináljuk. Tehát, hogy ha van esélyünk és van lehetőségünk bérelni, nem is feltétlen csak egy hétre, bár ugye az megint egy külön fajtája a horvát nyaralásnak, mikor egy hétre bérelünk egy vitorlást, vagy ne adj Isten egy motorost, vagy elmegyünk egy 10-12 fő elmegy egy hajózni egy hétre, bérelnek egy vitorlást, és minden nap más kikötőbe kötnek be, mert ugye a víz felől jövünk. Hát én szerintem az a legszebb Horvátországban, körbehajózzuk a Kornáti szigeteket, kikötünk a Kornáti Nemzeti Parkba, ledobjuk ott a horgonyt, kimegyünk, felfedezzük a hegyeket, tehát az szerintem Horvátország partról is szép, én mindig azt mondom, de vízről sokkal szebb. És akkor nem feltétlenül kell egy hétre elmenni, például Zadarba, Biográdba, Trogirba, bárhol lehetőség van arra, hogy az ember egy napra, vagy akár csak pár órára bérelje motorcsónakot. Vannak olyan motorcsónak kategóriák, amit jogosítvány nélkül is vezethetünk, tehát kisebb motorral, és akkor el lehet csalinkázni ott a partok mellett. Az már egy óriási élmény, hogyha kicsit távolabb megyünk, kikötünk és keresünk egy kikötőt, az már önmagában egy élmény, hogy kikötöttünk egy helyen, letesszük a hajót, és onnan besétálunk, és eszünk egy csevapcsicsit, vagy eszünk egy bármilyen finom horvát ételt, és ott ülünk, és a hajóval megyünk majd vissza mondjuk az autónkhoz, tehát az megint egy, és ez csak pár óra, tehát nem kell ez egy külön jogosítványt letenni, vagy heteket azzal tölteni, hogy vizsgázunk, tehát ezt is meg lehet csinálni, és ezt sokan nem merik megtenni, pedig nem olyan bonyolult, és tényleg kis hajókkal egyedül is el lehet csalinkázni.
Világjáró magazin. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.
Horvátország egyik nagy előnye az utóbbi években, hogy elképesztő módon változatos szállások vannak ma már. Tehát régebben ugye az apartmanok, az egyszerű apartmanszállások, tengerparti apartmanszállások voltak a jellemzőek, de ma már ugye a családbarát hotelek, a kempingek, a különböző bérelhető villák hihetetlen választéka áll rendelkezésre.
Az az igazság, hogy az elmúlt 10-15 évben óriásit fejlődött ilyen szempontból is a Dalmát, illetve akár az egész horvát tengerpart. Hogyha megnézzük azt, hogy családbarát szállodák, elképesztő nagy és rengeteg féle szálloda van, vannak kifejezetten olyan családbarát szállodák, ahol gyakorlatilag bemegy az ember, és az első percben rájön, hogy ez családbarát, tehát már a recepció környezete úgy van kialakítva. Az egész kert, az egész millió, játszóházak, külső, belső sportpályák, a tengerpartra való lejutás is mindenféle animációval, rengeteg animátorral, tehát hogy óriásit fejlődött ebbe Horvátország. És a másik oldalban is, tehát a felnőtt barát hotelekben is, akár csak itt az Isztrián, hogyha Porecs környékét, Porecset, Rovinyt nézzük, tehát nem is kell ehhez se lejjebb menni, itt is rengeteg olyan minőségi luxus 4-5 csillagos szálloda nyílt az elmúlt 10 évben, amik például kifejezetten felnőtt barátok, oda nem engednek be gyereket, oda pedig el lehet bújni, pihenni, akár egy hétre a gyerekektől mentesen, vagy akár a idősebbek nyugodtan tudnak pihenni, nem kell a gyerek zsivajt hallgatni, tehát mind a két irányban fejlődött. Ugye a kempingek színvonala is megváltozott, ugye régen azért a kemping, egy horvát kemping az általában elég egyszerű volt, és a horvát apartmanok is nagyjából egyszerűek voltak. Ma már ez sem igaz, tehát már az apartmanok is szépek, újak, felújították őket, új házak épültek, kempingekben is rengeteg lehetőség van, sokkal jobb az infrastruktúra, szép tiszták, a mosdók, vécék, vannak ezek a bérelhető faházak, tehát hogy nagyon-nagyon sokat fejlődött az egész tengerpart.
A kempingek mellett viszont a bérelhető villákról beszéljünk egy kicsit, mert volt szerencsénk ezeket is tesztelni. Elképesztő, hogy milyen óriási családi házméretű villákat lehet bérelni.
Igen, kevesen tudják ezt, hogy mindig, amikor valaki ilyen villát bér, akkor Toszkána, meg Olaszország. Horvátországban rengeteg házat lehet bérelni, és meg kell, hogy mondjam őszintén, beszéltünk az ebben a kempingekről, de azt gondolom, hogy a magyar nem az az igazi kempingező fajta, tehát nem egy holland vagy egy német. Elmész egy ilyen horvát kempingbe, akkor a 90% holland, 10% német. És a magyarok sokkal jobban szeretik az ilyen házakat, apartmanokat, szállodákat, és hát Horvátországban és az Isztrián is van bent a tengertől kicsit messzebb általában, vannak villák, vannak ilyen, tényleg ilyen olasz stílusú, vagy ilyen mediterrán stílusú villák, kőházak, medencével, ahová egy család és egy nagy család, tehát amin akár 2-3 testvér is összeállhat, és 12 fő is simán el tud menni egy ilyenbe, ellátás nélkül. Van, ahol egyébként adnak ellátást is, van, ahol helyi reggelit kapnak, ami külön gasztronómiai élmény, de ugye alapvetően általában itt ellátás nélkül van, kis falukba vannak ezek, egészen más hangulata van, mint a lemegyünk a tengerpartra egy ilyen nagy szállodába, ahol nagy nyüzsgés van. És hát mivel közel van a tenger, meg lehet azt csinálni, hogy az ember egy ilyenbe így elvonul, pár napot ott nyugalomban a medencében eltölt egy ilyen kis toszkán hangulatban, mondjuk az Isztria közepén, és utána délutánonként lemegy a strandra kocsival.
A szállásválasztás az egyik legfontosabb dolog Horvátországban, szerintem, hogyha utazunk, hogy hol válasszunk, milyen szállást. Egyrészt mindenképpen biztatunk arra mindenkit, hogy ha valahol valamit már próbált, akkor próbáljon ki valami mást, mert tényleg elképesztő választékot találunk. De mi a megbízható forrás a szállásokhoz?
Az biztos, hogy mindenképpen érdemes kipróbált helyekre menni. Ennek ugye ma már rengeteg lehetőség van, nyilván ott az internet, ott vannak az utazási irodák, vannak kifejezetten horvát specialista utazási irodák, és meg lehet nézni ma már azt, hogy ha valaki a partra akar menni, part közelbe akar lenni, olyan típusú szállást választ, ha pedig bent akar, amit az előbb említettem, kicsit távolabb a tengerparttól, akkor rá tud keresni kifejezetten kis településekre, és ott tud villákat találni. Vannak ilyen villagyűjtő oldalak akár, és azokon is tud szállást választani. Ha valaki pedig kempinget szeretne, akkor az a legegyszerűbb, mert a kempingeknek a leírásai az mind-mind fenn vannak az interneten.
Általában ugye tengerpart mellett igyekszünk apartmant, vagy ez volt a régen a törekvés, hogy közel legyünk a tengerparthoz. Meglepően sok olyan bérelhető szállás van, és nagyon jó minőség és jó áru szállás, ami picit messzebb van a fürödhető tengerparttól. Tehát megéri egy picit távolabbi helyen választani, mert úgyis autóba lehet ülni, végig megyünk a partszakaszokon, kirándulunk, tehát ne ijedjünk meg attól sem, ha egy picit távolabb van a szállás. Tényleg a hegy oldalakban, a különböző régi kis falvakban elhagyott területeken is gyönyörű új apartmanokat tudunk bérelni. Egyébként az Airbnb erre tökéletes, tehát bátran lehet akár ott is.
Igen, akár ott is. Egyébként egy dologról nem beszéltünk, illetve még nem beszéltünk arról, hogy ha tengerparton túl, akkor a vízesések. Tehát ott a Krika vízesések, ott a Plitvicei vízesések, tehát ha amikor Magyarországra jövünk, akkor érdemes egyszer útba ejteni a Plitvicei vízeséseket, ami gyönyörű, és ha meg ott vagyunk a tengerpartnál.
Azt azért említsük meg, hogy ez egy egész napos program, mert ott fürdeni is lehet, meg bent közlekedni a vízesés vízek között.
És el lehet menni a Krika vízeséshez, ha ott vagyunk már ugye, már kicsit a tengerpartnál vagyunk, tehát Szibenik vagy Sibenik városától nem messze van ugye Skradin, és Skradinba kell elmenni, oda autóval is el lehet menni, át kell menni azon a nagy óriási hídon, amiről bungee jumpingolni szoktak, vagy ha vízen vagyunk, akkor föl lehet hajókázni Skradinba, van egy ilyen folyószerű, ami benyúlik a tengerbe, és el kell menni a Krika vízeséshez. Krika vízeséshez is tervezzünk egy fél napot, de ott már nem lehet fürödni sajnos, tehát ott már nem nagyon engedik, ott csak körbe tudsz menni, és le tudod fotózni a vízesést, de egy fantasztikus élmény, ahogy körbejárja az ember ezeket a vízeséseket, és maga a látvány, ahogy az odaút is nagyon szép, a folyó is nagyon szép, a híd is nagyon szép, és maga a vízesés is nagyon szép. Tehát ha valaki a Dalmát régióban nyaral, tehát akár mondjuk Zadar környékén nyaral, onnan egy óra, bő óra alatt ott van a vízesésnél.
Sokan visznek egyébként Horvátországba biciklit, illetve ott is lehet biciklit bérelni. Ezt is javasoljuk, hogy akár kisebb-nagyobb túrákat lehet tenni biciklivel is, nyilván nem a 48 fokban, hanem akkor, amikor kicsit enyhébb az idő. Illetve hát törekvés Horvátországban, hogy addig is menjünk, tehát akár tehát tényleg így a Schengeni övezettel és a könnyebb utazással akár azt is megtehetjük, hogy egy hosszabb hétvégére megyünk, tényleg 2-3 napra megyünk még a nyári időszak előtt, úgyhogy nem kell megvárni feltétlenül a nyár közepét, előre mehetünk, vagy nem kell feltétlenül a tengerpartig menni, tényleg a szárazföldi részen is nagyon sok mindent nézhetünk, és hát nem véletlenül a nagyvárosok a mai napig népszerűek, tényleg városlátogatásra akár érdekes, hogy például Zágráb az egyik legnépszerűbb úti cél, sokan csak elrepülnek egy napra, körülnéznek és visszajönnek, tehát érdemes Horvátországba tényleg rövidebb túrákat is tenni.
Mit együnk, mit ne együnk?
Meséljünk egy picit az ételekről. Mi az, amit mindenképpen együnk? Mert azért a magyarok egy kicsit bátortalanok, a pizzát teszik.
Nem, azért a ráznyicit vagy a csevapcsicsit mindenki megeszi, tehát azért le lehet ott ülni a horvát ételmekbe, és az összes ilyen fogást ki kell próbálni, a sült húsokat, ugye a ráznyicit ki kell próbálni, a csevapcsicsit ki kell próbálni, a húnak nem tudom mi ott a neve, ami a saslik, tehát az is nagyon finom. Az összes horvát sajtot én nagyon szeretem, a horvát prosciutto, az ugye a sonka, az is különleges, tehát azt is előételnek mindenképpen együnk.
Ez a füstölt sonka.
Igen, és azt sárga dinnyével, hogyha már szezon van, tehát azt mindenképpen. Jó horvát pívót, jó horvát sört kell hozzáinni, úgyhogy hát nyilván a
kérdés. Ajvárt kell enni.
Ja, és ajvárt, tényleg az ajvárt a legfontosabb.
Meg a sült paprikát.
Igen, az ajvár a legfontosabb, ez így van. Tehát minden húshoz Horvátországban ajvár, és azt én szoktam hozni, és azt nem lehet megunni.
Igen.
És tényleg sült paprika, az is nagyon finom.
Igen, és hát a halételek, arra akartam utalni, hogy a halakat nem nagyon választjuk, hogy a magyarok nem annyira halasak,
nem.
Pedig a...
Hát én nem, de amúgy igen, tehát tényleg azért nem is mondtam, ugye azért ott a tengeri gyümölcsöket már simán.
Igen.
És még egy dolog nagyon érdekes, a fagyi. Rengeteg fagyizó van, és nagyon finom fagyik vannak, és van ez a, most nem fog eszembe jutni, ez a mogyorós csoki fagyiuk, ami különleges, na azt mindenképp együnk, csak nem itt eszembe a neve.
na, magyaros csoki fagyi, itt a feladat, meg kell találnunk, melyik az a magyaros csoki fagyi. Szerintem minden fagyi elképesztően finom. Úgyhogy reméljük, kedvet csináltunk fagyin innen is, fagyin túl Horvátországhoz. Ez volt a mai Világjáró magazin. Érdemes velünk tartani minden kedden. Mi itt leszünk, és mesélünk tovább.